Erről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A NATO alapításának 75. évfordulós megemlékezésével hivatalosan is megkezdődött a Védelmi Szövetség csúcs találkozója Washingtonban. Az ünnepsége Jens Stoltenberg főtitkár azt mondta, a legnagyobb költsége és kockázata annak lenne, ha Oroszország győzne Ukrajnában. A NATO 700 millió dollár értékben kötött szerződést Stinger rakéták gyártására a tagállamaiban. Eljött az ideje annak, hogy a NATO nagyobb szerepet vállaljon az Ukrajnára vonatkozó békemisszióban és a jelentőség teljes tárgyalások megkezdésében, jelentette ki a magyar parlamenti delegáció vezetője Washingtonban. Nacsa Lőrinc beszédében ismertette a magyar álláspontot, ami tűzszünetről és békéről szól, hiszen a háború egyre súlyosabb áldozatokkal jár. Elítélte a kijevi kórház elleni támadást és hangsúlyozta, hogy Magyarország minden humanitárius segítséget megad Ukrajnának. Orbán Viktor még tegnap az amerikai fővárosba érkezett, ahol részt vesz a NATO csúcs találkozóján, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A kormányfő ezt megelőzően tárgyalást folytatott Recep Tayyip Erdoğan török államfővel a magyar békemisszióról. Ennek támogatását kérte, arra tekintette, hogy a konfliktusban Törökország volt az eddigi egyetlen sikeres közvetítő. Magyarország a csúcs találkozón is az ukrajnai tűzszünet és a béketárgyalások mielőbbi megkezdése mellett érvel, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Ha ugyanis nem sikerül gyorsan véget vetni a háborúnak, akkor brutális eszkalációs veszéllyel kell szembenézni, közölte Szijjártó Péter. Szavai szerint hiába, hogy az Észak-Atlanti Szövetség most ünnepli alapítása 75. évfordulóját, a katonai szervezet az eddigi egyik legnehezebb időszakát éli, újra a hidegháborús hangulat uralja a világpolitikát. Megerősítette ő is a magyar kormány álláspontját, miszerint hazánk ki akar maradni abból a most jóváhagyásra váró döntésből, amelynek értelmében a NATO Ukrajnát támogató missziót indít a katonai kiképzés és a fegyverszállítások koordinálása céljából. Megismételte, hogy ennek a háborúnak a csatatéren nincsen megoldása, ehelyett tárgyalásokra, diplomáciai rendezésre van szükség. Bővítik a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér 2-es termináját, 2032-re pedig megépülhet a 3-as, hangzott el az állami tulajdonba került repülőtéren tartott tájékoztatón. A nemzetgazdasági miniszter elmondta, a létesítmény bővítéséhez szükséges infrastruktúra fejlesztésének finanszírozás lehetőségeit még vizsgálják, de a tervezési, kivitelezési ütemterv ősszel elkészül. Nagy Márton elképzelhetőnek nevezte egy katari befektető részvételét is, de csupán 10% alatti részesedéssel. Pénzügyi és stratégiai befektetőként a magyar állam jelöli ki a repülőtér fejlesztési irányait. A lehetőség keddesti felfüggesztéséig 32.430 előregisztrációs kérelem érkezett be a modern napelemes rendszerek telepítését támogató kiírásra, jelentette be az Energiaügyi Minisztérium. Az eredeti 75,8 milliárd forintos keretösszeget 30 milliárd emelték meg, így az előzetesen becsült 15 ezernél sokkal több, akár 25-26 ezer családtól vállalhatják át a beruházási költségei kétharmadát a Napenergia Plus programmal. A Magyar Nemzeti Bank 5 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki az OTP bankra, mert nem a hivatalos felületeken tette közzé akvizíciós terveit, és ezzel megsértette rendkívüli tájékoztatási kötelezettségét. A bank a hivatalos közzétételi rendszer mellőzésével számolt be az osztalék mértékét is befolyásoló bankvásárlási tervének részleteiről. A franciaországi előrehozott nemzetgyűlési választások második fordulójában élen végzett baloldali szövetség felszólította Emmanuel Macron államfőt, hogy azonnal forduljon az új népfronthoz, hogy az kormányt alakíthasson. Miközben a baloldalon belül, illetve a centrista elnöki tábor és a hagyományos jobboldal között is folytatódtak az egyeztetések a kormányalakítási lehetőségekről, Macron továbbra sem szólalt meg a vasárnapi választás óta, majd Washingtonba indult a NATO csúcsra. A turizmust és a mezőgazdaságot is padlóra küldi a vízhiány Szicíliában, írta meg az Index. A klímaváltozás és az elavult infrastruktúra miatt már nincs elég víz, Ha a szállodákban sincs ahhoz, hogy biztosítsak vendégeik számára a WC öblítését, vagy éppen a zuhanyzás lehetőségét. Ha a korlátozás több mint 1 millió embert érint, egy részüknek pedig majdnem a felére 45%-kal kellett csökkenteni az eddigi vízfogyasztásukat, ráadásul éjszakára el is zárják a csapokat. Végül az időjárásról. Sokat süt ma is a nap, fátyol és gomoly felhők képződnek, de helyi záporokra, zivatarokra kevés az esély, ha a szél mérsékelt maradt. Ha a csúcshőmérséklet 35-36 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Szószóló. Közéleti magazin műsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai adásunkban Lobmájer Judit szerzetes nővér életútját ismerhetjük meg, aki majd egy évtizeden át tartományfőnök nője volt a Boldogasszony Iskola Nővérek Magyar Közösségének. A hivatás történetet bemutató portrébeszélgetésből megtudhatjuk azt is, hogy filmeket is készít és zenél, most pedig Debrecenben tanít és egyetemi kollégiumot vezet. Ha tehetik, tartsanak velünk!
'69-ben születtem, és nagy szeretettel vártak a szüleim, meg 4 testvérem, én voltam az 5. a családban, aztán később még született nekem is kis testvérem, úgyhogy ez meghatározza az egész életemet, hogy egy ilyen szeretetteljes közegben növekedhettem fel, és ehhez hozzátartozott az, hogy a hídben növekedhettünk, Budapesten, 8. kerületnek egy sajátos részében, ami inkább ilyen kertvárosi jellegű, Törökőrnek is hívják ezt a helyet, és a törökőri kis Szent Terész templomhoz tartoztunk, és a mi családunk valóban így oda tartozott. Tehát ez azt jelenti, hogy az édesapám is nagyon sokat tevékenykedett ott a templom körül, a templomban, és mind a hatan nagyon aktív tagjai voltunk az egyházközségnek, és ezt az is inspirálta, hogy éppen amikor én elsős lettem, és hittanos lettem, akkor került oda Vigassi Mihály atya káplánnak, aki 4 éven át fantasztikus munkát végzett a plébánián, egy majdnem üres templomot megtöltött. Az ő szeretetével, energikusságával minnyájunknak példaképe volt abban az időben. A gyerekek hittanórájára a felnőttek is szívesen beültek, mert sokat tanultak tőle, és a diák misék olyanok voltak, hogy ott mindenkinek volt valami szerepe. Úgy érezhettük, hogy értjük és szeretjük, ami ott elhangzik, és a szentmiséken, hittanórákon kívül nagyon szívesen visszajártunk a plébániára játszani, minisztráns foglalkozásra. Tehát azt mondhatom, hogy egy nagyon élő közösségben növekedtem mind a templomban, mind pedig otthon, és aztán az iskola választás is meghatározó volt, mert akkor a családunkból a 2 fiú a budapesti piaristákhoz jártak, a lányok pedig mind a patronába jártunk, és így olyan egységes volt az a szellemi, lelki háttér, ami bennünket körülvett, annak ellenére, hogy egyébként pedig a kommunizmusban éltünk, de ezt mi teljesen tudtuk, hogy kell a helyén kezelni. Természetesen úttörővé avattak bennünket, meg előtte kisdobossá, ez alól nem lehetett egyszerűen kibújni, meg kicsit ilyen különlegesnek számítottunk a környezetünkben mindazokkal együtt, akikkel így egységben voltunk a plébánia körül. De ezt tudtuk, és így éltük meg. Azt persze nem is sejtettük, hogy ennek egyszer így vége lesz. Úgyhogy amikor én 18 évesen beléptem a nővérek közösségébe, Boldogasszony iskola nővérek, akkori nevükön a mi asszonyunkról nevezett szegény iskola nővérek közösségébe, akkor még én úgy léptem be, hogy egy kommunista országban fogok katolikus iskolában tanítani, és így evangelizálni. És aztán pedig a Jóisten így megmutatta, hogy hogyan alakul a történelem, és ebben hogyan kell nekem is alakulni, és mindig az ő hívása szerint cselekedni.
Szülők minden foglalkoztak, mi volt a szülők foglalkozása?
Visszatérve a családi albumunkhoz, az édesapám villamosmérnök volt. Igazából nem úgy lett mérnök, hogy azt érezte volna, hogy ő ezt szeretné feltétlenül csinálni, esetleg szívesebben lett volna erdész, vagy valami ilyen természetközeli foglalkozás, de hát ez adatott meg. Ezt is úgy vállalta értünk, hogy már 4-5 gyerek volt körülötte, amikor Estin végezte el a Műszaki Egyetemet, mert hát az ő családjukat kitelepítették annak idején, egyetemre nem felvételizhettek, úgyhogy villanyszerelőként kezdte, aztán technikumot végzett, így helyezkedett el, és végül, amikor már úgy kicsit lecsendesedtek körülötte ezek a politikai dolgok, akkor belevágott az esti tagozatba, és hát nagyon nagy munkával, akkor megszerezte a diplomát, és így lehetett villamosmérnök. Édesanyám pedig Ofotérban dolgozott, de nagyon rövid ideig, mert ahogy megszületett az első gyermek, akkor ő otthon maradt, és az utolsó gyermeknél is még otthon volt, és igazából végig a mi nevelésünkre szentelte az életét. Úgyhogy ez is benne van az én életemben, hogy egy olyan édesanyja nevelt, aki szeretettel fogadott engem is, és az egész energiájával a családért élt, és hála Istennek, mind a ketten itt vannak most is közöttünk, úgyhogy nagyszülőként, dédszülőként kísérik a család életét, nagyon sokat imádkoznak mindnyájunkért, és egyfajta lelki központot képeznek. Szívesen megy akár unoka látogatóba hozzájuk, mert mindig úgy jövünk el tőlük, hogy kaptunk, még mindig ők adnak nekünk, és mi kevésbé tudjuk még az ő életüket így szolgálni, mert hála Istennek önellátóak, és csak vész esetben szólnak, hogyha valamiben segítségre szorulnak, úgyhogy így részei ők továbbra is a családnak.
Szeretettel is mutatni idilli, szerető családi környezetben. ébredt a hivatás, hogyan emlékszik vissza Judit nővér, hogy volt-e olyan pillanat, vagy ez úgy megérett a folyamat, ugye mindenkinek más és más, hogyan lehet ezt nyugodtan követni.
Engem ez a környezet arra segített, hogy én nagyon korán felismerhessem a hívást. Nagyon különbözőek a hivatás utak. Ma már így könyvek is szólnak arról, hogy vajon hogy is ébredhet egy hivatás. Én is olvastam mostanában ilyen könyveket, amiket csak ajánlani tudok. Jezsuiták írnak sokszor erről. Van például József Maurédernek az Arra tartunk, amire tekintünk című könyve, vagy Nagy Bálint atyának a Dönts együtt Istennel. Hát én természetesen abban az időben így könyveket erről nem olvastam, mert 11 éves voltam, meg hát így az a korszak nem arról volt híres, hogy könyveket lehetne olvasni a hivatásról, de maga ez a millió, amiről meséltem, ez nekem tökéletesen elég volt ahhoz, hogy én már 11 éves koromban elég világosan azt éreztem, hogy engem az Isten hív. Sokat hallottam a Szentírásnak ezeket a mondatait, hogy az aratni való sok, a munkás kevés, vagy hogy jöjjetek, kövessetek engem, vegyétek föl kereszteteket, tehát hogy ezek ilyen világos beszédek voltak az Úr Jézus részéről számomra, meg láttam a jó példákat, ez az atya, Mihály atya, akit megemlítettem, mindenkinek mindene volt, és mi annyira szerettük őt, gyerekek, meg ahogy mondom, a felnőttek is, hogy ez teljesen világos volt számomra, hogy nekünk Mihály atya egy ajándék az Isten részéről, azért hívta meg őt, és azért nem lett neki családja, hogy ő bennünket így szeressen és vezessen az Istenhez. És ebből már csak egy lépés volt fölismerni azt, hogyha az Isten szeretné, hogy az emberek hívők legyenek, szeressenek templomba járni, ott találkozzanak Istenhez, ahhoz ilyen közvetítőkre van szükség, mint ez a Mihály atya, meg az ő munkatársai. Volt egy Radmilla néni körülötte, akiről csak később tudtuk meg, hogy ő tulajdonképpen szerzetes, csak hát így inkognitóban. És ő is így a gyerekekért, a családokért élt, ők ketten táborokat vezettek nekünk nyaranként. Tehát nekem ez így a fejemben teljesen világos volt, hogy nekünk azért ilyen jó, mert ilyen emberek vannak körülöttünk, ilyen példaképek, és hát miért ne lenne az, hogy még mások is így felismerjék ezt a hivatást, mint például én. És hogyha én erre kedvet kapok, akkor lehet, hogy az Isten engem erre hív. Sok-sok jelét láttam ennek. Olyan pillanat, amire visszaemlékszem, talán egy misztérium játék, amiben én egy fiú szerepet játszottam annak idején, kis harmadikos gyerek voltam, én voltam Szent Arzitius, a minisztránsok védőszentje, és úgymond ott ilyen vértanú halált haltam a színdarabban, a templom szentélyében, és hát természetesen rendkívül komoly volt ez a szerep, amit én így a magam módján átéltem, és azt éltem meg, hogy itt most én eljátszom, hogy nekem milyen fontos Isten, de mi lenne, hogyha ez igazából is így lenne? Mi lenne, hogyha én tényleg olyan gyerek lennék, mint Szent Tarzicius, akinek ennyire fontos az Isten? És akkor így próbáltam ebbe az irányba magam esze szerint alakulni, másoknak segíteni. Volt egy idős néni, akinek az ebédet hordtam, Edus néni. Akkor voltak osztálytársaim, akiket korrepetáltam, segítettem. Ebben egyébként azt is felismertem, hogy nagyon jól tudok korrepetálni, jól tudok tudást átadni, és elég hamar már így az fogalmazódott bennem, hogy tanár szeretnék lenni, gyerekekkel foglalkozni, és hivatások vasárnapján mindig hívott a Mihály atya hozzánk a templomba tanúságtevő szerzeteseket, papokat, és így a patronában az egyik nővért, Szaniszla nővért meghívta, máskor meg Karitász nővért, és egyszerűen az, hogy láttam, hogy van ilyen út, ez engem is megszólított, és elég hamar összeállt a fejemben, hogyha én szeretnék közelebb lenni Istenhez, meg másokat szolgálni, tanítani, akkor ez az iskola nővéri hivatásban kiteljesedhet. És én már ilyen szemmel mentem a patronába, hogy én ezt így a szívemben tudom, hogy én ezt az Istennel megbeszéltem, és kértem őt, hogyha ő tényleg azt szeretné, hogy én szerzetes hivatást válasszak, akkor ebben vezessen, és kísérjen, és segítsen. És elkezdtem így a magam módján titokban felkészülni erre, természetesen a lelki atyámmal, aki Mihály atya volt, ugyan már nem ott volt Törökőrön, hanem máshol teljesített szolgálatot, de Szent Gyónásra mindig hozzámentem, neki elmondtam, ő azt mondta, hogy ez nagyon szép dolog, de azért én legyek nyitott, mert még nagyon kicsi vagyok, és az Isten majd megmutatja, hogy melyik irányba. Nem tudom őszintén elmondani, hogy igazán nyitott maradtam, mert mindig ebbe az irányba éreztem vonzódást, de hát így próbáltam nyitott lenni, de mindig erre az irányra mutatott inkább az iránytű a számomra. És akkor így a felkészülésem egyrészt azzal valósulhatott meg, hogy volt lelki kísérőm ebben, másrészt pedig akkor próbáltam magamat így nevelgetni, hogy sportolással, állóképességet kialakítani, mert gondoltam, hogy az kell, hogyha én is szeretnék majd a gyerekekkel túrázni, akkor jó, hogyha tudok túrát vezetni, akkor ebbe az irányba is próbáltam így képezni magam, meg nyitottnak lenni. A táborokban kaptunk is erre egyébként ilyen különböző kis tanításokat.
Szülők mikor mutatták meg, mikor odaállt a szülők előtt, és neked is azt mondta, hogy így lesz, vagy meg más módon, hogy kell egyet elmondani.
Igen. Hát így az én készületemhez hozzátartozott az, hogy én nem akartam ezt elmondani, csak kevéssel azelőtt, hogy meg kell lépni, mert nem akartam, hogy bárki is kivételezzen velem, vagy hogy én ne érezem szabadnak magamat, mert úgy tekintenek rám, hogy én erre készülök, tehát én is azért úgy jóban, rosszban benne lehessek a fiatal társaimmal, ne legyek én egy ilyen kivételezett valaki. És akkor a tanulást is ilyen irányba, hogy figyeltem, hogy milyen szakból van szükség a nővérek között tanárra, nővértanárra, és akkor így irányultam a történelem felé, akkor azt nagyon szorgalmasan tanultam. És hát talán német szakra gondoltam még így második szakként, és így próbáltam mindenben úgy benne lenni, hogy én egyszer s mindenre készülök, és akkor arra is készültem, hogy majd hogy lesz ez a szüleimmel, a családommal. De itt óriási segítség volt, hogy a bátyám, a legidősebb testvérem, Imre, ő meg piarista szerzetesnek jelentkezett, és akkor én így végignézhettem ennek az útját, hogy a szüleim hogy fogadják, és nagyon támogatólag fogadták, tehát én teljesen biztos voltam benne, hogy engem is támogatólag fognak fogadni, úgyhogy nem is izgultam e tekintetben. Akkor kicsit beláttam abba, hogy milyen egy szerzetesi indulás, hogy jelöltség, ott rövidebb ideig volt a piaristáknál nálunk, az láttam, hogy hosszabb, akkor noviciátus, az mit jelent, akkor hogyan kezdi meg a tanulmányait, hogy a rend mondta meg nagyjából, hogy ő milyen szakra menjen, és akkor ezért volt bennem az, hogy na, én ezt már megelőzöm, én már megfigyelem, hogy itt mire van szükség, tehát ez egy nagyon kedves időszaka az életemnek, amikor így nagyon céltudatosan erre készülhettem. És közben az Istentől kértem mindig a megerősítéseket, hogy adjon jelet, hogy valóban ezt szeretnél, akkor én minden prédikációból ezt hallottam, hogy igen, minden lelki gyakorlatból ezt hallottam. És amit talán még így elmesélek, hogy az nagyon érdekes, és teljesen számomra aztán megkérdőjelezhetetlen volt az, ahogy végül is elmondtam a szüleimnek, meg a családomnak. Ajándéknak szántam én ezt a családomban. Úgy éreztem, hogy ez ajándék. És ebben az erősített meg, hogy Kalkuttai Teréz anyának egy mondatával találkoztam, hogy egy család számára az a legnagyobb ajándék, hogyha papokat és szerzeteseket hív meg a családból, hiszen akkor az azt mutatja, hogy sikerült a hit átadása, és hogyha ezt komolyan veszik a szülők, akkor ennek örülnek is valószínű, hogy ez sikerült. Nos, elérkezett a szüleimnek a 25 éves házassági évfordulója, és akkor én már harmadik gimnazista voltam, és már a nyár küszöbe volt, és hát ez a mai 11-nek megfelelő életkor. Úgy gondoltam, hogy majd este elmondom. Ezt megelőzte egy ünnepi szentmise, amit pont az én lelki atyám mondott, hiszen ő az egész családdal továbbra is nagyon jó kapcsolatban volt, és egy olyan prédikációt mondott, ami arról szólt, hogy az esküvői keresztnek a négy ága a 25 év alatt most már így a végtelenbe nyúl, és a hat gyerek mind a négy égtáj felé indul el, és az egyik ágra már bocsánat, kettő is jutott. És én ezt úgy értettem, hogy ez most így rólam szól, hogy a bátyám meg én elindulunk egy irányba, és nagyon kellemetlenül éreztem magamat, hogy most így elébe vág ez a prédikáció annak, hogy én majd ezt elmondjam a szüleimnek. És a mise végén többen meg is kérdezték tőlem, én meg egy kicsikét így hablatyoltam, hogy ó, mit tudom én, nem tudom, majd meglátjuk. Megkérdezték, hogy ki az a testvérem, és este, mikor összejött a család a vacsorára, akkor a többiek is ezt hozták föl témának, hogy őket erről kérdezték, és hogy ők erről nem tudnak, és ez milyen, micsoda dolog már, hogy erről nem tudunk. Aztán valahogy ezt így megúsztam ezt a témát, és tovább léptünk, és amikor már a szüleim egyedül voltak, akkor oda mentem, és mondtam, hogy hát igazából én vagyok az, és anyukám azt mondta, hogy ő ezt tudta, sejtette, és hogy őt is valaki nagyon faggatta, és akkor annyit mondott, hogy az egyik kislánya, de én rám gondolt, és kérdeztem anyukámat, hogy hát miből gondolta, és azt mondta, hogy egyszer a nagy tükrös szekrény előtt balettozgattam, nem tudok balettozni, csak így szerettem ugrándozni, és akkor valahogy úgy látott engem, hogy mint egy nővért, hogy én nővér leszek, pont ebben a játékosságomban. No, az az érdekes, hogy én utána elmentem néhány hét múlva a Mihály atyához, és hát mondtam neki, hogy hát én ezt nem értem, hogy ő miért mondta ezt. És akkor így rám nézett, és elismételtem, hogy mit mondott a prédikációba, és azt mondta, hogy ő egyáltalán nem gondolt erre, ő csupán arra gondolt, hogy ez a hasonlat sántít, mert hogy négy felé nem lehet hat embernek menni, tehát egyik ágra kettő jutott. És mondtam, hogy hát akkor matematikailag két ágra fog két ember jutni, úgy lehet elosztani hat embert négy felé, és mondta, hogy hát tényleg, ez igaz, de ő erre nem gondolt. Tehát ő teljesen tudtán kívül elindított egy olyan lavinát, amiben ugyanakkor meg rám gondolt az anyukám, hogy én vagyok az, és ez egy olyan jel volt számomra, hogy ezek után én most már ne kételkedjek, most már biztos, hogy indulhatok, és hát ilyen megerősítés mellett most már miért is mondanék nemet, amikor egész eddig azt a vonzást éreztem, hogy ez az én utam. És akkor már nem is kérdezgettem többet, hanem elindultam, és akkor ezek az egyetemi felvételik, egyebek is mind abba az irányba mutattak, hogy nekem ez egy járható út, és végül a rend aztán nem német, hanem magyar szakra küldött, de a történelemnek nagyon örültek, bár korábban nem értették, hogy én miért készülök történelemtanárnak, hiszen a kommunizmus idején ez nem egy ajánlatos dolog volt, és hát elég sokat vitatkoztak is velem erről, de én meg nem mondtam meg, hogy én ezért megyek. Nem kitartottam egyszerűen, csak mellette, és akkor OKTV-n indultam, és amikor az országos döntőbe jutottam, akkor az igazgatóm már tényleg rákérdezett, hogy én miért vagyok ilyen csökönyös, hogy történelemből akarok tovább menni, és akkor árultam el neki is, és akkor ő is nagyon örült. Meg onnantól kezdve mindenki örült, és mindenki úgy gondolta, hogy ez így nekem való. Tehát így kaptam külső megerősítést is.
voltak nehézségek esetleg, mert itt nagyon egyenesnek tűnik, ez nagyon szép ez a hivatástörténet, de minden bizonnyal vannak döccenő, bökkenő kísértések, feltételezhetően voltak ilyenek?
Nekem azt kellett így megtanulnom, hogy igen, ilyen egyenesen vezetett az utam oda, és azt megéreztettem magamban, amit most ezek a könyvek leírnak, hogy milyen fontos a hivatás felismerésben, hogy az adottságaink abba az irányba mutassanak, külső körülmények ebbe az irányba mutassanak, és a vonzódások ebbe az irányba mutassanak. De az, hogy ezt például majd csapatban kell megélni, ezt úgy meg kellett tanulnom. Tehát, hogy így addig így titokban készülődtem erre, és ott egyszer csak ott álltam magamat egy közösségben. És hogy ez egy közösségi élet, és a küldetésünket közösen éljük meg, ezt úgy meg kellett tanulni. Nem volt nehéz, hiszen közösségben nőttem föl. Tehát például nagyon könnyen alkalmazkodtam, nagyon sok minden nekem jobb, szóval egyszerűbben ment, és könnyebben így a beilleszkedésben, de a csapatmunkát, és azt, hogy nem egyedül engem hívott meg, hanem többeket egyszerre, és ezt össze kell hangolni, ezt úgy fokozatosan éltem meg, és ezt meg kellett tanulnom, összecsiszolódni a társaimmal, először a jelölt társakra nyitottnak lenni, akkor utána az egész helyi nővérközösségre, ahol élek, aztán utána az egész rendtartományra, majd arra nyitottnak lenni, hogy mi egy kongregációnak, nemzetközi kongregációnak a része vagyunk. Tehát ez egy ilyen út, amelyen járnom kellett, és ebben nagyon sokat segített, hogy aztán közösségvezetői szolgálatokat kaptam. Ott aztán már nem volt kérdés számomra, hogy nem csak az Istennek, hanem a közösségnek is átadtam magamat akkor, amikor erre az útra vállalkoztam. És aztán úgy megélni iskolanővérként, hogy nem is taníthattam az iskolába sok éven át emiatt a közösségi szolgálatként, és mégis elfogadni, hogy hát nem erre számítottam én 11 éves koromban, hanem mindig az iskolában gondolkodtam, és hogy ez is nagyon fontos része a szerzetesi hivatásnak, hogy közösségben, szeretetben élni. És akkor ez a előjárói szolgálat aztán ezt igencsak elmélyítette bennem. Most pedig azt tanulom meg, hogy akkor sok-sok év előjárói szolgálat után milyen visszamenni az iskolába. És most ez elfogadásra, alázatra is tanít, hogy ilyen újrakezdőként vagyok ott, és a kiesett évek nyilván, hogy hiányoznak, tehát van olyan rutin, ami nem tudott elmélyülni, és azt most kell megszerezzem így 50 pluszosan. Ezzel azt is elmondhatom, hogy a szerzetesi élet olyan, hogy mindig tanulunk, és nem feltétlenül könyvekből, hanem az élethelyzetekből. És azzal, hogy igent mondunk arra, hogy egy új élethelyzet új odaadást kíván, teljesen új környezetben, új emberek között meghallani azt, hogy most Isten mit kíván tőlem, és azt tenni. De hát azt hiszem, mindenkinek az élete is erről szól, mert aki meg családot alapít, az is átmegy egy olyan időszakon, amikor a pici gyerekeket neveli, aztán a nagyobbakat, aztán a gyerekek kirepülnek, akkor a nagyszülői készenlét. Szóval ez párhuzamos, de más.
kapaszkodó, hogy nyilván vannak nehezebb időszakok, akár emberi, akár külső tényezők miatt, milyen kapaszkodókhoz szokott nyúlni, vagy akár ki a kedvenc szentje.
Hát nagyon fontosak a kapaszkodók, a belső erőforrások, hogy ezekre újra meg újra rátaláljunk. Természetesen szentek is a példájukkal segíthetnek. Nekem maga a rendalapítónk, akit fokozatosan megismertem, ő egy nagy kapaszkodó, mert egyrészt fölfedeztem sok párhuzamot, tehát ő is már gyerekkorában meg lett hívva, még nem tudta konkrétan, hogy már szerzetesi életre lett hívva, de a tanításra meg lett hívva. Olyan szerzetesi iskolába járt a Notre Dame nővérekhez, amit feloszlattak, és akkor őt hívta meg a plébános arra, hogy akkor tanítsa a kisebbeket. És akkor ebből lett fokozatosan egy ilyen elköteleződés, életre szóló elköteleződés, és aztán mikor lehetővé tette a politika, akkor a rendek újraindulhattak, és ő rendet alapított. És az a sok nehézség, amin ő átment, az egy ilyen példa nekem, hogy ő mindig a gondviselésbe kapaszkodott, és én is abba kapaszkodok. Tehát nekem mindig megmutatja a gondviselés, hogy éppen mit tegyek, és ahogy gyerekkoromban jeleket ajándékozott, éppen úgy most is. Tehát ez ugyanúgy kísér végig, és én is másokat erre próbálok tanítani, megnevelni, hogy mindig ott rejtőzik a megoldás, de sokszor nem látjuk előre, csak mindig abban a helyzetben, amiben belekerülünk. A szentírás olvasás is fiatal korom óta egy kapaszkodó, hogy abban is mindig választ kapok. Aztán a másokkal való beszélgetés során ismerek fel sokszor dolgokat. Aztán azok az adottságok, amiket az Isten adott, amiket belém ültetett, azok mindig megsegítettek. Tehát amit kaptam, amit megtanultam, akár zeneterén, van hangszerem, cselló, olyan sok emberi kapcsolatot köszönhetek annak, meg olyan sok élethelyzetet, amit a csellózással együtt kaphattam, és még most is kapok, sokszor megkérnek zenekarba, vagy kórust kísérni, vagy szentmiséken közeműködni. Nagyon szeretek rajzolni, nem lettem rajztanár, de annyi hasznát veszem a tanításban, mégis ugye magyar történelem szakos vagyok. Ez a két szak is nagyon nagy segítség abban, hogy a gyerekeknek átadhassak, vagy magam is táplálkozhassak. Nagyon szeretek alkotni, időközben megtanultam filmet készíteni, ez is egy lehetőség, hogy a gyerekeknek ezt tanítom. Ez mindig egy kis csapatot ad mellém, akik így nagyon elszántan kitartanak ebben, hogy ezt megtanulják. És akkor időközben elkezdtem a rendalapítónkról elmondhatom, hogy egy kis játékfilmsorozatot, egy kosztümös játékfilmsorozatot készíteni, a Karolinát, aminek már 5 része készen van, és készítem rendületlenül a folytatást. Hát ez is egy örömforrás, egy erőforrás, az alkotás. És ez is egy olyan út, amit sose látok egészen előre, hogy milyen lehetőségek nyílnak, és én nagyon szeretek így haladni előre, hogy valamit nem látok, hogy hogyan lesz, de valahogy mindig bízom abban, hogy meg lesz, és mindig mindig amire éppen készülök, hogy mit kellene lefordítani, mit kellene leforgatni, ahhoz megfelelő emberekkel, jelmezekkel és helyszínekkel ajándékoz meg valahogy az Isten. Tehát én így szeretek élni, hogy ez ugyanakkor a gondviselésnek is egy megnyilvánulása, ahogy engem vezet előre.
A hivatás ébredése kezdete a már említett kommunizmus idejére esett, amikor ugye a hatalom finoman szóval nem szerette az elfajta hivatásokat, most pedig egy állítólagosan szabad világban élünk, amikor a hivatások valahogy nehezebben ébrednek. Mennyire komoly, nehéz feladat a rendnek az a munkája, hogy esetleg ébresszen maga is hivatásokat, próbáljon vonzerőt teremteni, milyen nehézségekkel szembesülnek?
Ez a mostani korszak valóban más, mint amikor úgymond üldözött keresztények voltunk, akkor ez adott egyfajta radikalitást a döntésnek, ez a hívás, hogy én hát így a kommunizmus ellenére választok egy ilyen hivatást, és valahol éreztem azt, hogy mint ahogy Szent Margit így oda szentelte az életét azért, hogy megmentse az országot. Volt bennem is egy ilyen elhivatottság, hogy a kereszténység megőrzéséért, evangelizációért is vállalni ezt a hivatást, hogy legyen, aki ezt folytatja, azoknak a példáját akartam követni, akik szintén ilyen radikálisan ezt választották abban az időszakban, és aztán, amikor jött a rendszerváltás, tényleg ez úgy megváltozott, jött a szabadság, akkor meg arra éreztem küldetést ezen belül, hogy akkor ezt a vonalat erősítsem, hogy most, amikor lehetőségek nyílnak, akkor legyenek, akik ezt így továbbadják. Tudom, hogy akkor például szerepet vállaltam a tévében is, volt egy ilyen gyermekhittan sorozat, az Engedjétek hozzám, és akkor én voltam az a fiatal szerzetes nővér, aki ott a gyerekeket megszólította, és ez egy nagy misszió volt. Rengeteg gyerekkel kerültem levelező kapcsolatba is, akik így a tévébe írtak nekem. Ez is egy korszak volt, és aztán most valahogy úgy mondhatjuk azt, mintha lendületet vesztett volna ez a nagy misszió, ami akkor így kiszélesedett, és most itt van a sok katolikus iskola. Most pedig az a probléma, hogy valahogy lelkileg nem nő fel az ország ahhoz a lehetőséghez, ami megvan adva. És szerintem most éppen ez kellene, hogy megszólítsa a fiatalokat, és én hiszek benne, hogy ez megszólítja a fiatalokat, hogy most ebben az elvilágiasodó időszakban, amikor az emberek azt gondolják, hogy nincs is szükségük a gondviselésre, nincs szükségük az Istenre, mindent megtalálunk az interneten, minden elérhető. A katolikus iskolában lassan hátrány szenvednek azok, akik meg komolyan szeretnék venni a hitüket, tehát lassan úgy kell ilyen kis magokat összegyűjteni a katolikus iskolán belül, akik szeretnének tényleg igazán hittan tanulni, vagy tényleg Istenhez tartozni, és látom a törekvést, hogy kitalálják erre a lehetőséget az iskolákon belül, de ezek lesznek lassan most a kisebbséggel foglalkozó ötletek. Hát ezeket csinálni kell, és ilyen mustármagként, meg kovászként ott lenni. De én abban reménykedem, hogy egyszer csak fiatalok felismerik a tanári hivatás radikalitását, és a szerzetes tanári hivatásnak a radikalitását, hogy mentsük meg ezt a magot a jövőre, és ne engedjük azt, hogy itt a sok lehetőség, és itt a sok felújított szép templom, csak éppen emberek nincsenek benne, hogy valami teletemplom akciókat a fiatalok találjanak ki. Most már ők értenek a kortársaikhoz. Én már nem biztos, hogy megtalálom ezt a nyelvet ő hozzájuk, de talán azokat megtalálhatom, akik erre, mint apostolok, hajlandók lennének. Úgyhogy én most így jelentkeztem is a rendben a hivatásgondozó csapatba. Nagyon fontosnak tartom, hogy biztos, hogy hív az Isten ma is embereket, biztos, hogy hív fiatalokat. Segíteni kell őket, hogy bízzanak és elinduljanak, ahogy én is bíztam. Tehát a gondviselés éppen ugyanúgy mellé áll azoknak a fiataloknak, akik erre elszállják magukat. Nem kell különleges jelekre várni. Tehát az is lehet, hogy ezt én éreztem így erősen magamban, és kértem az Istent, hogy hívjon engem, és akkor így hívott, és mellém állt. Ha valaki odaadja magát, elszánja magát, az Isten biztos, hogy megsegíti. Úgyhogy nem kell csodára várni hivatás címen. Én tényleg abba szeretném a fiatalokat támogatni, hogy bízzanak abba, hogyha elindulnak, az Isten mellettük lesz, és megmutatja, hogy mit kell tenni. Nem kell mindent előre látni, nem kell mindent előre tudni. Éppen ez az izgalmas ebben, hogy bízzunk benne. Mint ahogy a családi utat, aki választja, bizony ők se fognak mindent előre látni. Ehhez is nagyon nagy bátorság kell elindulni.
Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Kvaszinger Jenő és a szerkesztő Bércesi András nevében is köszönöm figyelmüket, a bemondót Berec Renátát hallották.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Az imádság éve alkalmából a rózsafüzér titkokról elmélkedünk. Ma a világosság rózsafüzér második titkáról lesz szó, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Kormos Csaba gesztei plébános atya gondolatait hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Második titok, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Harmad napon mennyegző volt a galilai Kánában. Ott volt Jézus anyja, és Jézus is hivatalos volt a mennyegzőre tanítványaival együtt. Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja így szólt hozzá: nincs boruk. Jézus azt felelte neki: mi közünk ehhez, asszony? Még nem jött el az én órám. Anyja ekkor ezt mondta a szolgáknak: tegyetek meg mindent, amit mond. A zsidók tisztulására volt ott 6 kőedény, egyenként 2 vagy 3 mérős. Jézus azt mondta nekik: töltsétek meg az edényeket vízzel. Színig töltötték őket. Ekkor így szólt hozzájuk: most merítsetek, és vigyetek belőle a násznagynak. Azok vittek neki. Amint a násznagy megízlelte a borrá vált vizet, mivel nem tudta, hogy honnan való, de a szolgák, akik a vizet merítették, tudták, oda hívta a vőlegényt, és ezt mondta neki: minden ember a jó bort adja először, és miután megittasodtak, akkora kevésbé jót. Te mindeddig tartogattad a jó bort. Jézus ezzel kezdte meg csodajeleit a galilai Kánában. Kinyilatkoztatta dicsőségét, és tanítványai hittek benne. János evangéliumának második fejezetéből az első verstől a 11. versig terjedő szakasz. Tisztelt rádióhallgatók, kedves testvéreim! A kánai lakodalom, a kánai mennyegző Jézus egyik legismertebb, és mindezt megelőzően az első nyilvános csodája. Mondjunk néhány szót Kánával kapcsolatban. Kána történelmi település a Közel-Keleten, Galileában, vagyis a Szentföld északi részén. Názáret, Kafarnaum és a többi település, amelyek Jézus gyermek és fiatalkorával, származásaival, aztán munkálkodásának kezdetével kapcsolatosak, nyilvános fellépését illetően fontosak, lásd Kafarnaum, Betszaida, és így tovább, ezen az északi részen volt Kána is. Kána település neve háromszor fordul elő a Bibliában, mindháromszor csak János evangéliumában. Először a kánai mennyegző, másodszor a királyi tisztviselő fia meggyógyításának helyszíneként jelenik meg, harmadszor János evangelista pedig akkor említi Kána városát, amikor felsorolja a Tibériás tavánál jelenlévő tanítványokat, akiknek a feltámadt Jézus Krisztus megjelent. A galileai Kánát nem említi a Biblia egyetlen más könyve és más kortárs forrás sem. Most nézzük a kánai mennyegző helyszínét. Kána elsősorban az újszövetségi kánai mennyegző helyszíneként ismert. A szinoptikus evangéliumokban nem, csak János evangéliumában szerepel a második fejezetben, amely szerint itt tette a názáreti Jézus első csodáját, amikor is a vizet borrá változtatta. A következő, a második Kánával kapcsolatos bibliai hely és esemény a királyi tisztviselő fiának meggyógyítása. A második bibliai utalás Kána városára szintén csak János evangéliumában található, Szent János evangélium a 4. fejezet 46. versében. Jézus újra a galileai Kánába ment, ahol egy királyi tisztviselő megkérte, hogy gyógyítsa meg haldokló fiát. Ez a királyi tisztviselő fia meggyógyításának csodatétele. A Tibériás tavánál. Egy harmadik esetben is említi az új szövetségben János apostol Kána városának nevét, Szent János evangélium a 21. fejezet 2. versében, mégpedig amikor a feltámadt Krisztus megjelent a tanítványoknak, és köztük a kánai Nátánaelnek, Tibériás tavánál. Nátánaelt a szinoptikus evangéliumok Máté, Márk és Lukács Bertalanként említik. Ennyit Kána településével kapcsolatban, előjáróban. Most nézzük a kánai mennyegzőt. Tisztelt rádió hallgató, kedves testvéreim! A kánai mennyegzőn egy örömteli közösségi ünneplés alkalmával vitte végbe Jézus az első csodáját, borrá változtatta a vizet. A víz átlényegülése miatt a kánai mennyegző az eukarisztia misztériumának, mint lakodalom, a bárány mennyegzőjének, vesd össze, Jelenések könyve 19. fejezet 9. verse, úgynevezett előképe, azaz elővételezése, előkészítő valósága. Az új szövetségben az evangélisták közül csak Szent János írta le a történetet. Elbeszélése alapján azt állapíthatjuk meg, hogy Jézus Nátánaellel, azaz Bertalannal, Simon Péterrel, Andrással és Fülöppel akkor ért Kánába, amikor a mennyegző már javában folyt. A zsidóknál az volt a szokás, hogyha leány volt a mennyasszony, akkor egy teljes hétig, ha özvegyasszony ment újra férjhez, akkor 3 napig tartott a mennyegző. A vendégek naponta jöttek és mentek, a násznép cserélődött, a násznagynak azonban mindvégig helyt kellett állnia. A vendégeket az étekmesternek kellett ellátnia étellel, itallal, és ha a lakodalom egy hétig tartott, megesett, hogy elfogyott a bor. Kánában is így történhetett. A kánai menyegző valójában epifánia, azaz Isten jelenés, isteni megnyilatkozás, mert a tanítványok számára a kánai menyegzőn vált először láthatóvá Jézus csodatevő ereje, istensége. Amint ezt a második fejezet 11. verse olyan szépen és mélyértelműen fogalmazza meg, kinyilatkoztatta dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Tisztelt rádióhallgatók, kedves testvéreim! Engedessék meg még két fontos megjegyzés. Elsőként, helytelenül gondolkodnánk, ha a Kánában történtek jelentőségét abban jelölnénk meg, hogy Jézus milyen csodálatosan borrá változtatta a vizet, és körülbelül mintegy 600 liternyit, tehát 6 hektónyit. Természetesen ez is bámulatos. Jézus azonban éppen, hogy nem bámulatot vagy ámulatot akart és akar kelteni, hanem ennél sokkal többet. Hitet. Hitet abban az Istenben, aki őt hozzánk, emberekhez küldte. Ő tehát nem valami mutatványos akar lenni, és nem akarja, hogy mi is pusztán a felületen maradjunk, és felületesen éljünk, hanem azt szeretné, hogy mélyebbre tekintsünk, a látható, a természetes világ mögé, fölé lássunk. Azaz, vegyük észre az ő jelenlétében, cselekedeteiben és csodáiban, hogy jelen van az Isten, hogy Jézus által velünk az Isten. A nagyszerű, zamatos és gyöngyöző bor a megjövendőlt messiási ország megérkezését és örömét jelzi számunkra. A bor, a szőlőtő terméséből készült bor, ezért is olyan becses, értékes és önmagán messze túlmutató valóság, persze a maga evilági értékén és gazdagságán túl, Isten és ember együttlétének örömét, az örök boldogság mennyegzőjét jelzi számunkra, illetve a csodálatos isteni nászra az ember és az Isten örök találkozására, egyesülésére mutat rá. A kánai menyegző másik fontos tanítása, Jézus anyjának, Szűz Máriának az emberek között egyedülálló közbenjárói szerepére, mi voltára mutat rá. Arra, hogy ő még a tanítványoknál is mélyebben, erőteljesebben hisz a fiában, és azt akarja, hogy mi is higgyünk Jézus Krisztusban, és a szavai szerint is cselekedjünk és éljünk. A szolgákhoz intézett felszólítása mindnyájunkra érvényes. Tegyetek meg mindent, amit mond. Egyedül ez az üdvösségre, az örök boldogságra vezető út.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba gesztei plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A lélek szava című műsorunkat hallották.
Műsorunkat 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!